Úgy módszerek alkalmazása, hát biztartalmának meghatározására, ez lenne az én előadásom címe. Maradunk az előző problémakörnél, úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen előadás volt előtte, növényi stressz fiziológiás előadás, hiszen ez is tulajdonképpen a növényi stressz fiziológiához kapcsolódik, és megint csak a szárazság tűréshez, hogyan viselik a lombosváink a szárazságtűrés, egy-egy ilyen eltőben ugye megfigyelhetjük azt, hogy vannak olyan faegyedek, amelyek bármilyen szárazságban is nagyon jól túlélik ezt, és vannak olyan egyedek mellett, amelyek kevésbé élik ezt túl. Ráadásul, mivel egy termőhelyen egy erdőn belül fordult elő nálunk ez a jelenség, konkrétan a vizsgálatok nagy része a Bükkhegységben, a Sikrúgó projekt területén történt, ezért a termőhely különbségek nem voltak akkorák egy erdőtöveten belül, hogy arra lehessen fogni, ezért kezdődnek el a vizsgálatok, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek az egyes egyedekben jobbak. Ez azért is fontos volt, hogy a későbbiekben nagyon sok adat van arra, hogy megváltoznak erdőtöveteik határai, ezért az erdőt további telepítésénél fontos lehet az, hogy olyan egyedekről, olyan állományokról kerüljenek a későbbi vetőmagok a telepítéshez, amelyek a szárazságot jobban viselik. Az előzményekkel kezdeném, hiszen ez az előadás most röviden csak a legújabb módszereket szeretném bemutatni. Az előzmények ahhoz kapcsolódnak, hogy azt vizsgáltuk, hogy milyen sebességgel szállítják a fát törzsükben a vizet a lombkoronaszínben. Vannak egy különbségek a szállításukban, mindezt kocsánytalon tölgyekkel néztük és cseltölgyekkel. Többféle módszert használtunk már a visszaállítás mérésére is. Használtunk izotópus módszert, izotópjelölés, kárium és nátriummal jelöltünk, kárium 42-vel és nátrium 24-el jelöltünk izotópa. Azért, mert ez bizalommal szállítódik, tehát nem kötődik le a tagjának felához, hanem közvetlenül a lombkoronába jut. Ezek rövid felezésű izotópok voltak, tehát körülbelül olyan két nap alatt kiültek az erdő területéről, ezért alkalmazhattuk ezeket. Itt láthatók az injektálási pontok a fa törzsét. Három ponton injektáltunk, mert a korábbi tapasztalatok arra utaltak, hogy nem minden ponton injektálva jut fel a fá tetejére a bejutatott izotóp. Erre majd a későbbiekben rámutatok, most már tudjuk, hogy miért nem. Mivel az izotópos mérések rendkívül drágák, tehát Magyarországon a Debrecen ciklotron tudja előállítani ezeket az izotópokat, amikor elkezdtük a kísérleteket, akkor még nem volt minden ennyire célirányosan pénzszentrikus, tehát hogy is mondjam, mivel ők is kíváncsiak voltak az izotópra, ezért nagyon olcsón jutottunk hozzá, napjainkban kifizethetetlen ennek az ára, azt kell, hogy mondjam. Ezért aztán egy indirekt módszereket is meg kellett néznünk, ami olcsóbbak. Az indirekt módszerek közé a kőáramlásos módszerek tartoznak. Abba szerencsés érzékre voltunk, hogy össze tudtuk hasonlítani a különböző módszereket, tehát tudjuk körülbelül, hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Az előbb említettem azt, hogy olyan problémába ütköztünk már rögtön az elején, hogy időnként beinjektált izotóp nem jutott fel a fába. Ennek az okára későbbiekben derítettünk fény, amikor azt akartuk megnézni, és azt néztük meg, hogy hogyan néz ki a víznek az elhelyezkedése közvetlenül a fatörzsben. Az első kísérleteket egy hordozható mobil CT-vel végeztük, ezt a hordozható mobil CT-t a Müncheni Egyetem tulajdona volt, az ottani fizikusok készítették. Azért készítették ezt az eszközt, mert a gyakorlatban is megpróbálták ezt hasznosítani. Például ott lehetett hasznosítani, hogy végigvizsgálták a fákat egy-egy parkban, van-e bennük üreg, ki kell-e vágni, tehát rendkívül jó volt erre a célra, és akkor gondoltuk, hogy hát van nekünk is segít. Itt fönt láthatók ezek a hordozható mobil CT-vel készített képek az erdőből, és akkor itt mutatom ezen a képen, hogy ezen láthatók azok a problémák, amiben beleütköztünk az izotóp bejuttatásánál. Ugye a színű a kép, de a zöldes, sötétkékes szín jelzi erről a színskálának a belsejében élő vizet, vízrészt. És azt kellene látnunk ugye a irodalmak szerint, hogy közvetlenül itt a fa külső kerületét helyezkedik el az a réteg, ami felfelé szállítja a vizet. Ez egy viszonylag száraz nyár vége felé történő mérés, és látható, hogy meg van szakadva, alig van olyan kis terület a fa szélén, amely visszaállításra alkalmas. Tehát, ha mi egy olyan helyre injektáltunk, ahol nem volt jelen ez a terület, akkor hiába juttattuk be az izotópot, nem szállította fel. Ez a másik kép ugyanabban az időben egy csertőről készült, tehát egy hosszú száraz nyár után. Itt látható, hogy a tölgyel szemben a csertő egy óriási mennyiségű vizet kiraktároz, mégpedig nagyon érdekesen a fa belsejében is, illetve a külső kerületén is megjelenik ez a vízmennyiség. Tehát ugyanazon a termőhelyen egymás mellett készült csertő, illetve kocsintalatörő. Mivel azért ezek elég rosszul értékelhetők ezek a képek, a következő lépcső az volt, hogy orvosi komputertomográfot megpróbáltunk használni ugyanennek a mérésének. Az orvosi komputertomográf aztán nagyon nagy előrelépést jelentett a kísérleteinkbe, mégpedig azért, mert pontosan lokalizálni tudtuk a víznek a helyét. Sőt, ha van olyan program is, ahol a visszaállító területen felnagyítva meghatározható, hogy melyik trachea szállít, vagy melyik trachea van éppen eltömődve. Ezek a pixelek, amelyek fényesek, ezek csak a vizet jelenítik meg egy fába, úgyhogy beállítva a képkészítés. Az első nagyon érdekes megdöbben, és akkor kaptuk, amikor mi elkészítettük ezek a háromdimenziós felvételeket. Ez egy Petriának a háromdimenziós felvétele, tehát még egyszer mondom, hogy ez a kép maga az, ahol vizet tartalmaz. Ezen is látható, hogy azok a Petriák, amelyek jól bírták a szárazságot, hasonlóan a Cervishez tartalmaztak vizet a középkorban. Tehát amelyek nagyon érzékenyek voltak, nem jelent meg a fa középpontjában a víz, ezeknél megjelent a víz, és feltudnám a figyelmet ezeket az összeköttetésekre a központi víztartalék és a szállító felületek között. Mindez arra utalt, és különösen Csertőnél sokkal intenzívebb a kapcsolat a központi víztartalék és a szél között, hogyha rendelkeznek a fák ilyen központi víztartalékokkal, azt tudják száraz időben mobilizálni, tehát ezzel ki tudják húzni az osztály hatását. Ez részben fai sajátosság, most már vannak bükreadataink csertőre, kocsánytalantőre, gyertyára és fenyőkre, tehát most már több fára is van adatsorunk, tehát azt tudjuk mondani, hogy ez fajspecifikus részben, viszont a fajok specifikáson túl nagyon nagyok az egyedi eltérések, tehát ezek magyarázzák azokat a jelenségeket, hogy egy erdőn belül vannak olyan egyedek, amelyek túlélik ezt az osztályos időszakot, és vannak olyanok, amelyek nem élik túl ezt az osztályos időszakot. Itt látható egy két olyan felvétel, aminél arra teszkeltünk rá kimondottan, hogy ha léteznek a fa belsejében ilyen tartalékok, víztartalékok, milyen gyorsan képesek azok feltöltődni egy hirtelen csapadék után. Feltöltődnek-e, vagy előbb a szállítás csak a törzs területén belül indul ki. És ahhoz, hogy ezek a víztartalékok feltöltődjenek, sokkal több időre van ez szükség. Ez az első képsorozat, ez a szárazság idején készült, amikor szintén hasonló az előzőekhez. És nézzük meg ez a locsolás után, mert az esetben mesterségesen jutottunk a talajból ajtós kocsival, mert nem kívántuk megvárni azt a gyűlölatot, hogy essen az eső. Ez a locsolás utáni következő lényegétől már a víztartalékai jelentő jelentős mértékben feltöltődtek. Itt a szállítás, törzsbe való szállítási sebességek megugrása is látszik, ugye a locsolás után rögtön ez a négy különböző színű grafikon a bükk négy oldalát mutatja el egy másik célból. Az orvosi CT azért visszajelentés, mert konkrét kvantitatív méréseket is lehet ennek segítségével végezni, azaz pontosan meg tudjuk adni a szállító területet, és ahhoz, ugye, hogy víz áramot becsüljünk egy fába felfelé, ahhoz nekünk a sebességeken túl a törzsben való szállítási területeknek is szükséges az aránya. Az új módszerek, ez voltak az előzmények. Most az új módszerekről egészen röviden, amelyeket most kezdtük el. A komputer tomográf mellett bevontuk a vizsgálató körébe a mágneses rezonancia méréseket is. Erre azért volt szükség, mert az előbb láttuk a komputer tomográfiás képeket, és a nagy mennyiségű vizet jeleztek ezek a felvételek. Abban azonban nem voltunk biztosak, hogy ezt az összes vizet képes a fa hasznosítani, vagy ennek egy melyik részét képes hasznosítani. A mágneses rezonancia mérések azért kedvezőek számunkra, mert szét tudjuk választani a struktúrához kötött vizet, az úgynevezett szabad víztől. A struktúrához kötött vizet hiába, hogy ott van a mobil, ott van a fába, azt nem fogja tudni mobilizálni el, ugyanúgy, mint a talajról, akkor beszélhetnénk, ugye ott is van olyan vízmennyiség, amit a mobil nem tud felvenni, viszont az úgynevezett szabad víz, az mobilizálható a fák számára. Tehát most ezeket kezdtük el pontosan mérni. Ezek a mágneses rezonancia vizsgálatoknál különböző képeket tudunk készíteni, ezt úgy hívják, hogy T1-T2 kép. Az a lényeg, hogy a szabad víznél a mágneses előtérből kikerülve sokkal hamarabb rendezetlenné válnak a vízmolekulák, ugye, mert belakulnak a mágneses előtérbe szépen katonással rendeződnek, és így el tudjuk választani az úgynevezett kötött és szabad vizet. Most éppen fejlő korszakunkat éljük, mert most, hogy Szombathelyen vagyok, Sikfőkúti erdőtől elég távol vagyok, tehát viszonylag kevés lehetőségem van hosszas kísérletre, és most ugyanezt fejlőkön néztük meg. Azért is érdekesek a fejlők, mert ugye nyitva termő, zárva termő különbségekre is kíváncsiak lennénk. Itt láthatók ezek a diffúziós sűrűzött képalkotó módszerrel készített a legújabb fenyőképeink. Mi is nagyon meglepődtünk ezeken az adatokon. Pontosan meg tudjuk rajzolni azokat a trahéidákat egy fenyőben, amelyek éppen vizet vezetnek és vizet tartalmaznak. Ez azon az eljárásos technikán alapszik, hogy az MN-nek van egy olyan program része, amit arra használnak, hogy az agyi ereket megnézzék a koponyába, hogy van-e valamilyen elváltozás, és ott is én ugye az én hálózatot, hogyha felrajzolják, megpróbáltuk, hát akkor nekünk felrajzolja a vízhálózatot, tehát ennek alapján. És úgy néz ki, hogy működni fog ez az újfajta technológia is. Tehát itt látunk egy ilyen jó eső után rengeteg vízvezetéssel rendelkező szállítónyalábokat. Ugyanezt látható megint, hogy pontosan meg tudjuk határozni a tarják számát, hogy egy-egy törzsön belül melyik az tarjaidák számát, hogy melyik ami vizet tartalmas és képes vizet vezetni. Egy lucfenyő, és ez jóval kevesebb az előbb, azt hiszem ez is fenyőt láthattunk az jóval gazdagabb ilyen szállítónyalábokban. Összefoglalva, hogy mit szeretnénk, először is nagyon jól használhatunk ezek a módszerek, az orvos gyakorlatban használt módszerek számunkra is. Új adatokat nyertünk ezáltal számos esetben, és választ kaptunk, hogy hogyan képesek alkalmazkodni nyitva termő fáink is, illetve lombos fáink is a szárassághoz. Viszont felhívta egy nagyon fontos problémára a figyelmünket, hogy a klasszikus visszaállítási modelleket felül kellene vizsgálni egy kicsit, mert nem biztos, hogy azok úgy működnek, ahogy eddig tanultuk. Köszönöm a figyelmet, és szeretnék köszönetet mondani Németh László kollégámnak, aki ki a kísérleteikbe, nagyon-nagyon sokkal segítünk.